először nyert a II. Világháború vége után szélső jobboldali párt. Ezt a mondatot sokszor halljuk mostanában. Ezúttal Ausztriában a Herbert Kickl vezette Szabadságpárt. A radikális jobboldali formáció már korábban többször is volt kormányon, de csak mint kisebbségi résztvevő. Most közel 29%-os eredményt értek el. 2,5%-kal verték az eddig első számú kormányerőt, a Néppártot. A szociáldemokraták bő 21%-ukkal harmadikok lettek, a liberális Neos és a zöldek jutottak még be az osztrák parlamentbe. Az eredmény tehát történelmi, de a Szabadságpárt lehet hiába győzött. A koalíció kötésből végül kimaradhatnak. Ausztria jövőjéről és az osztrák-magyar kapcsolatokról Szegő Iván Miklós történésszel beszéltünk. Ismerjük a választás eredményeit. Tudjuk, hogy a Szabadságpárt kapta a legtöbb szavazatot, de ez jelenti azt, hogy szabadságpárti kormánya, hova tovább szabadságpárti kancellárja lesz Ausztriának. Hogy áll most a koalíciókötés a 3 nappal a választások után?
Hát éppen a felvétel időpontjában jelentették be, hogy az eddigi kormány, tehát a Karl Nehammer vezette ÖVP néppárti kormány, amely koalícióban eddig a zöldekkel kormányzott, visszaadta a megbízását, és a köztársasági elnök bejelentette, hogy holnaptól kezdi meg a tárgyalásokat az osztrák pártokkal, akik ugye, amelyek a parlamentbe jutottak. Az FPÖ, a Szabadságpárt nyerte valóban a választást, de a kulcshelyzetben a második helyezett van speciális módon, tehát a Karl Nehammer vezette ÖVP a néppárt.
És ez azt jelenti, hogy von der Bellen osztrák elnök a Szabadságpárt vezetőjét, Herbert Kicklőt kéri fel, vagy a néppárti Karl Nehammer? Hogy fog indulni ez holnaptól? Szerda a felvétel pillanat, ez fontos leszögezni.
Igen, hát senki nem tudja. Van der Bellen köztársasági elnök a választás előtt, és érdekes módon a választás után is ugyanazt mondja, hogy nem köteles a legnagyobb parlamenti párt, tehát a győztes vezérét felkérni kancellárnak. Ráadásul ma is hangsúlyozta egy fél órával ezelőtt, hogy a liberális demokrácia szabályait betartó rendszerben élnek, és ennek megfelelően fogja a tárgyalásokat kezdeni. Ez gyakorlatilag burkoltan azt jelenti, hogy az FPÖ, a Szabadságpárt, amely vagy radikális jobboldali, vagy mondhatjuk szélső jobboldalinak, és nagyon feszegeti a rendszer kereteit, nem biztos, hogy őt kéri fel elsőre parlamenti legnagyobb pártként a kormányalakításra.
Van az az olvasat, ahol ez amúgy rettentő antidemokratikus, elvégre majdnem 2 millió osztrák a Szabadságpártra adta le a szavazatát. Itt nincsen Ausztriában most hát egyfajta felhördülés az elnök ellen, az államelnök ellen?
Felhördülésről nem beszélnék, de természetesen a Szabadságpárt bejelentkezett a kancellári posztért, és különösen Herbert Kickl, aki még a pártjánál is kevésbé rendszerkompatibilis, hogy így mondjuk, belügyminiszterként bizonyította, hogy képes egy komplett titkosszolgálat megbuktatására Ausztriában, tehát az osztrák, mondjuk így, hogy ez az establishment, ez nem nagyon rajong, tehát a vezető elit nem nagyon rajong Kiklőért. Az FPÖért sem rajonganak, azt már többször bevették kormányba, tehát magát a Szabadságpártot, de nem kancellárként, és nem vezető kormánypártként.
Van-e az a szenárió, ahol lehet szabadságpárti kancellár, és akkor most a különböző pártok tárgyalásait és lehetséges összefogásait is végigmehetünk?
Tehát, hogyha én most egy osztrák néppárti kancellár lennék éppen, aki leköszönt, tehát Karl Nehammer lennék, akkor ugye ő azt mondta, hogy ő elképzelhetőnek tartja az összefogást a Szabadságpárttal, de Kicklővel nem. Na most ez egy szinte lehetetlen feltétel, hiszen a Kicklő vezette soha nem látott győzelemre a Szabadságpártot. Ugye büszke lenne rájuk, Jörg Haider ezt mondta a választás estéjén Kickl. Hát miért mondana le? Azért, mert megnyerték a választást.
Mert Haider megtette ezt, amikor először voltak a néppárttal kormányon.
Valóban, hogy visszavonult ettől az ország, vagy szóval nem az országos politika legelső vonalában küzdött. Bármi elképzelhető, természetesen politikában ugye egy dolgot nem mondhatunk, illetve két dolgot, hogy soha és hogy mindig, tehát ezt a két szót el kell kerülni. Nyilvánvalóan az ÖVP a néppárt, amelyik második lett, annak a szempontjából az lenne a jó, hogyha az FPÖ-ben egy mérsékeltebb politikus találnának. Egyébként a viták már most zajlanak, hiszen a parlamenti elnököt nagy valószínűséggel például az FPÖ fogja adni. Ezzel ellen a zöldek tiltakoznak, de ők bukták az egyik legnagyobbat most a választáson. 14-8%-ra zuhantak vissza, tehát az ő szavuk alig, ha fog döntő lenni. A nép, tehát a Szabadságpárt fog kapni valószínűleg egy parlamenti elnöki tisztet, azért az is a harmadik közjogi méltóság. A kancellári szék, hogyha egy FPÖ ÖVP, tehát egy szabadságpárti néppárti koalíció lenne, akkor valószínűleg a szabadságpárté lenne valóban. De éppen ezért a néppárt valószínűleg ebbe kevésbé fog belemenni, mert hogyha a második, harmadik, negyedik helyezett alkot ugye kormányt, és az több lesz a szavazatuk és mandátumuk, mint amennyit a szabadságpárt kapott, akkor az egy stabil kormány tud alakítani, és ott a legnagyobb a néppárt lenne. Tehát a néppártnak vannak az ütőkártyák a kezében, ő döntheti el, hogy kétpárti koalíció lesz mondjuk a szabadságpárttal, egy szélső jobb és mérsékelt jobb, vagy pedig a korábbi nagy koalíció, ami ugye hosszú évtizedekig irányította Ausztriát, tehát a néppárt és a szociáldemokraták fognak össze, de nekik csak egy fős többségük lenne, az nem elég, mert valaki megbetegszik, és már ugrott a kormánykoalíció. Tehát 92 mandátumunk lenne a 183-ból, tehát ezért valószínűleg beveszik a liberálisokat, a Neosz a nevű pártot a leendő koalícióba. Ez szerintem a legvalószínűbb.
Akkor ez utóbbi forgatókönyvhöz, ugye említette, hogy megvan az egyfős többség, egyfővel meg lenne a többsége ennek a koalíciónak, mármint a szociáldemokrata néppárti koalíciónak. Egy csomó választási rendszerben erre azt mondaná a két párt, meg vagyunk, alakítsunk kormányt. Miért kell akkor mégis berakni a Neoszt, aki, jól mondom, 18 fővel kandidál a parlamentbe? Nem logikus, hogy ennyire nincs pártfegyelem Ausztriában, ez hogy néz ki ott?
Tehát azt nem mondom, hogy ennyire nincs fegyelem Ausztriában, tehát sok ország megirigyelhetné Ausztria pártfegyelmét, de nem feltétlenül a pártfegyelem döntő. Itt tényleg egy bármi történhet, amivel nem számoltak előre, nem pártfegyelemről van szó, szóval egy bármi betegség, bármi történik, elveszik a többség, és újra kéne tárgyalni egy kormányt, koalíciót. Ezért, és ráadásul a liberálisok, a Neosz, az nagyon készül a kormányra, és ők nyerték a szabadságpárt mellett, egy nyertese van tulajdonképpen a mostani választásnak, 8-9%-ra kúszott fel szegény liberális párt, de az elnöke, a Beate Meinl-Reisinger nevű hölgy nagyon aktív kampányt folytatott, és elég szimpatikus volt a választók egy hát a balliberális választók körében, és abszolút reformprogrammal álltak elő a Neosz, tehát a liberálisok nagyon készülnek a kormányra. Szerintem nem rajtuk fog múlni, hogyha nem kerülnek be a kormányba.
Ugye nem ilyen színösszetételben, de Németországban, Berlinben van a jelzőlámpa koalíció, az Ampel koalíción, ami hát nem a legjobb hónapjait teljesíti, fogalmazzunk, hogy nincs félelem, hogy ugyanúgy Ausztriában is bekövetkezne ez, hogy egyszerűen nem természetes pártok, egymásra nem természetes szövetséges pártok egy ponton túl hát konfliktusba kerülnének.
Én a németországi helyzetet teljesen másképp látom, mert ez az Ampel koalíció, ez tényleg egy katasztrófa Németországban, szóval ezt nem lehet vitatni. Az ottani liberálisok szerintem, tehát hagyományaik szerint egy ilyen csipetnyit tartalmaznak az FPÖ-ből is, tehát a szabadságpárthoz. Tehát, hogy a hasonló bonulatok is vannak bennük, tehát ők nem teljesen csak liberálisok.
Libertáriánus csak, szokták
használni, igen, egy kicsit afelé mennek, és egy kicsit jobboldalibbak, mint az ország liberálisok. Tehát, és kevésbé kompromisszumképesek. Tehát a német liberálisoknak a legnagyobb baja az, hogy állandóan a parlamentbe kerülés és a kormányba kerülés között ingadoznak. Tehát hol olyan rossz eredményt érnek be el, hogy be sem kerülnek tartományokba, vagy akár volt, hogy a Bundestagba is alig tudtak bekerülni. Vagy pedig ugye a kormányba kerülve ott zsarolják az összes többi partnerüket, aki viszont sokkal több szavazatot ért el, de nem olyan radikálisok, mint ők. Tehát a német koalícióban a liberálisok inkább egy gyengítő pont, az osztrákban szerintem egy ilyen cementező erő lehet, hogy összecementező erő.
Jó, hogyha összeállna a liberális Neosz, a szociáldemokraták és a néppárt, akkor ki lenne Ausztria új kancellárja. András Babler a szociáldemokratáktól? Carney Hammer?
Hát én biztos vagyok benne, hogy ha ez a, tehát a második, harmadik, negyedik hely fog össze, akkor az eddigi kancellárnak nagy esélye van, hogy maradjon. Egyébként felmerült a, tehát informálisan, tehát hivatalosan egyiknél sem, de a leginkább a Babler pozíciója inok szerintem a pártok közül. Ott már a Burgel, tehát a szociáldemokratáknál inok, tehát a harmadik helyezett pártnál inok a legjobban a léc, vagy rezeg a léc. Ott a Doszkocila, Hans Péter Doszkocila, burgenlandi tartományfőnök, akinek a programja lehetne akár szabadságpárti, vagy konzervatív néppárt jobb szárnyához tartozó is. Ő olyan bevándorlás ellenes kampányt folytat, ugye Orbán Viktorral is jó kapcsolatot ápol. Ez nem akadályozza meg, hogy egy potenciális magyar menekültábor ellen lépjen fel a határ mellett. Tehát a Doszkocila egy abszolút populista. Én először el sem hittem, hogy ő baloldali pártban politizál, tehát ő erősen fúrja ezt az András Babler féle hagyományos szocdem munkás, úgymond munkás párti programot, tehát ugye a munkás származás. Így van, tehát a hagyományos szociáldemokratát nyomná a Babler. Ez látszik, hogy a városokban működik, de egész Ausztriában egyáltalán nem. Tehát megnéztem pont miatt, most itt beszélgetünk, Ausztriának van egy ilyen nyugati sávja, Tirol, Vorarlberg, abban egyetlen szavazókörzetben nyert az SP Innsbruckban, a városban, és egy nagyobb városban. Ez mindenütt másutt csak FPÖ vagy ÖVP van. Tehát, hogy a szozzemek nincsenek beágyazva vidéken, Ausztria vidékén. Tehát, ja, a másik kérdés, hogy a Néhámer marad-e, ott is felmerül állítólag, de a párt úgymond grandjai, tehát ezek a háttérben mozgó nagy emberek, ezek abszolút a Néhámer mellett állnak. Tehát a második helyzet, amúgy 11%-ot vesztő az 5 évvel ezelőtti választáshoz képest, 11%-ot vesztő ÖVP vezére maradhat a helyén, és hogyha tényleg sikerül összetákolni egy valóban nem túl természetes koalíciót, akkor ő maradhat a kancellár, én úgy gondolom.
Ugye valahol természetesebb lenne, hogy visszatérjünk az első kérdésre, ugye a szabadságpárti néppárti koalíció, a néppárt azért az elmúlt évtizedben hát inkább a szabadságpárt felé gravitált.
Abszolút így van. Könyvek születtek erről, Amerikától, Ausztriáig számos szerző erről ír.
Itt ugye a különböző koalícióalkotási szenáriókban, ugye, ha jól sejtem, ha jól értem, a kancellári poszt, ami leginkább kérdés innentől. És itt lenne az a kérdésem, hogy az lehetséges forgatókönyv, hogy a szabadságpárt mondja azt, hogy inkább félre rakjuk Herbert Kiklut, aki vezeti a pártot most már jó pár éve, azért, hogy mi benne legyünk egy kormányban?
Hát ezt valószínűbbnek tartanám valóban, de ez tényleg csak tiszta spekuláció, ez ilyen megérzés inkább, mert hogy ők annyira ellenzékbe szorultak, annyira nagyot buktak az Ibiza botránnyal, és annyira örülnek, hogy elhódítottak 442 000 szavazót a szabadságpárt szerzett meg az ÖVP-től, tehát a néppártól, tehát most ilyen igazi swungban vannak a szabadságpártiak, nagyon szeretnének kormányra kerülni, hogy van-e a pártban olyan erő, ami félre tudja tenni a Kiklut? Hát azt nem tudom. Arról csak jósolni lehetne.
És a másik oldalt is érdemes lehet megnézni, hogy ugye Carney Hammer volt, aki a kampányban már-már személyeskedően beszélt Herbert Kiklurral, de a párt azért tartományi szinten látjuk, hogy tud együtt dolgozni a szabadságpárttal. Van-e az a szenárió, hogy Carney Hammer teszik félre, aki amúgy azért eleve kapott kritikákat az elmúlt években?
Abszolút, és van ilyen is, én is olvastam erről. Ezt kevésbé tartom valószínűnek, és elmondom, hogy miért pont az ÖVP, tehát a néppárt szempontjából. Valóban van két tartomány is az Alsó-Ausztriában és a Felső-Ausztriában is együtt kormányoznak a szabadságpárt és a néppárt. Csak hogy pont fordított az erőviszony. Ezekben a tartományokban a néppárt, a hagyományos, beágyazott, az osztrák második köztársaság meghatározó pártja, a meglévő tartomány főnökeit stabilizálta azzal, hogy bevette a szabadságpártot, tehát a szélsőjobbot. De egy szélsőjobbos kancellárnak nem akar másodhegedűse lenni egy abszolút establishment párt, tehát ami az elitekhez kötődik, Csak most mondom, hogy például ma krízis ülést tart az osztrák, amúgy már ügyvezető kormány. A kancellár, a belügyminiszter, a külügyminiszter és a hadügyminiszter mind néppárti. Elvileg a zöldek is benne vannak a koalícióban, de a biztonsági kabinet Ausztriában mind néppárti. Most ebbe belevennének egy olyan pártot, amely korábban belügyminiszteri posztot szerezve egy közrendőrt ráküldött az osztrák titkosszolgálatra, és kirámoltatta az egész titkosszolgálatot, olyan adatbázisok kerültek ki tudja milyen kézbe, senki nem tudja, hogy milyen kézbe. Megbuktattak egy titkosszolgálatot az FPS-ök, a Szabadságpárt, amíg ők voltak a belügyminisztérium élén, pont Kikl. Hát egy ilyen pártot Németországban az a liberálisok, a FDP, tehát amiről az előbb beszéltünk, hogy más, mint az osztrák megfelelői, most jelentették be délelőtt, hogyha Ausztriában kormányra kerül az FPÖ, tehát a saját amúgy egyébként hasonló nevű párt, ugye liberálisnak induló párt, akkor megszakítják, vagy lecsökkentik a titkosszolgálati együttműködést Ausztriában. Tehát Németország jelezte ma délelőtt, hogy szerda van, hogy nem működik együtt az osztrák kormánnyal, ha bekerül a Szabadságpárt. Tehát ez egy olyan párt, amelyik tényleg veszélyezteti a nyugati biztonsági rendszer. Tehát itt Németország olyan jelet adott, amire én nem nagyon láttam még példát.
Van az az olvasat, ahol, hogy ez egy beleavatkozás egy ország belül egyébében, de végülis...
Hát az, hogy Németország a titkosszolgálati információit kivel osztja meg, az az ő döntése. Ez természetesen csak egy pártpolitikus mondta, nem a kormány legfőbb, nem az Olaf Scholz mondta nyilván, tehát nem a német kancellár mondta, de azért egy német kormánypárt mondta. A német kormány nem áll túl jól, meg a kormánypártok, tehát ezzel beszéltünk erről, de azért ez egy olyan jel, ami szerintem szinte példátlan.
Itt ugye egy szó nem lett még kimondva általunk, ugye Oroszország, mert hogy a Szabadságpártot hát így vagy úgy, ilyen vagy olyan formában, de összekötik Oroszországgal. Miért? És ez hogy néz ki? Mik a jelek erre?
Hát jelek vannak, sejtések vannak, teljes bizonyítékot nem tudunk, de azért van néhány látványos, ma már a Szabadságpárt néhány vezetője által is inkább hibának tartott lépés történt. Például megegyeztek, szerződést kötöttek kb. 8 évvel ezelőtt az Egységes Oroszország nevű párttal, ami gyakorlatilag Vlagyimir Putyin pártja, noha Putyin nem tagja a pártnak, de Putyin támogatja, ez az Egységes Oroszország. Tehát formális kapcsolata van az osztrák Szabadságpártnak, ami egy szélső jobboldali párt, az orosz vezető hatalmi gépezettel, mert ez az Egységes Oroszország, mint párt nem érdekes, hanem mint az orosz hatalomnak egy ága működik. Gyakorlatilag a törvényhozás képviselőinek nagy részét ez a párt adja, és ezek megszavazzák azt, amit a Kreml akar. Most egy ilyen párttal együttműködni nyugat-európai pártok közül hát nem sokan vállalkoznak, az FPÖ-re vállalkozott, ma már sajnálja például az a Vilimsky nevű FPÖ-s politikus, aki idén Orbán Viktort javasolta volna akár hát kicsit viccként az Európai Bizottság élére. Tehát ez a Vilimsky most már egy kicsit sajnálja, hogy ott volt Moszkvában ennél a szerződés aláírásánál. Tehát van orosz kapcsolatuk, ami viszont fontosabb talán pont ezeknél a titkosszolgálati botrányoknál, ami Ausztriát az utóbbi években eléggé komolyan megterheli. Ott nagyon sok feltételezés van, de arra bizonyíték nincs, hogy mondjuk a kompromittált információk hova jutottak el, az adathordozók, amik a házkutatásnál, amit a belügyminisztérium rendelt el a titkosszolgálatnál, hogy ezek az adathordozók eljutottak-e keletre, azt nem tudjuk. Néhány ember viszont feltételezhetően, akik ebben az akcióban felmerültek, vagy közvetítő, vagy pedig szereplőként, azokról sejtjük, hogy lehet, hogy ma már Oroszországban vannak, de ezek sem olyan bizonyítékok, amikkel azt tudnánk mondani, hogy nyíltan ki lehetne mondani, hogy a Szabadságpárt az valamilyen orosz befolyást képvisel. Nagyon erős gyanúk vannak erre, de kimondani ezt biztosan senki nem tudja. Illetve lenne egy-két ember, aki ki tudja mondani, de az nem ebben a stúdióban ül, hanem jóval keletebbre szerintem.
mi a Szabadságpárt sikerének a titka? Ez egy nagyon általános kérdés, de hogy itt leginkább engem az érdekel, hogy van egy szélsőséges párt, egy szélsőségesnek tartott párt, ami azért évtizedek óta ilyen vagy olyan formában, de hatalomra juthat Ausztriába, és az biztos, hogy a vízfelszín felett tudott maradni az elmúlt évtizedekben. Miért tudják ezt megtenni ennyire sikeresen, és talán miért van az, hogy őket jobban elfogadják, mint mondjuk az AfD-t, vagy mondjuk akár a Nemzeti Tömörülés Franciaországban, amelyek lehet, hogy igazából kevésbé szélsőségesek, mint a Szabadságpárt, mégis jobban az európai elitben egy ilyen persona non grátáként vannak elkönyvelve. Mi a sikerüknek a titka?
Feltételezéseket tudok mondani, a teljes bizonyosságot nem lehet tudni. Az AfD például most a napokban bizonyította, hogy tényleg képtelen még egy tartományi parlamentben is a normális parlamenti működést biztosítani. A párt betiltását fontolgatják 2021 óta a német hatóságok, tehát egy egész más környezetben működik az AfD, mint az FPÖ, aminek szerintem a kérdésedre az a válasz, hogy elsőnek a szocdemek fogtak össze az FPÖ-vel. Tehát nekik a pedigréjük nem olyan rossz, mert nem a jobb oldal, tehát nem a jobb oldal idején kerültek először kormányra, hanem még jóval a 80-as évek környékén bejutottak a kormányba, és bevallom, hogy én akkor gyerek voltam, de ugye a határnyitás, én 71-ben születtem, a határnyitásra emlékszem, 89-ben, meg előtte, tehát ott nekem nem is esett le, hogy ez az FPÖ valami nagyon szélsőséges párt lenne, hiszen a szocdemekkel kormányoztak együtt, gyerekként, ugye 14 éves gyerekként azért ennyire nem foglalkoztam a Szabadságpárttal, mint amennyire most kell. Szerintem a külföldnek sem tűnt fel, hogy ez egy olyan párt, amit hát ilyen SS-tisztek meg tábornokok alapítottak, és hát ezek a 80-as években liberálisabbnak tűntek, de aztán jött Jörg Haider, és ő visszavitte a pártot oda, ahonnan indult egy kicsit, és hát kiderült, hogy ez egy szélső jobboldali párt, de akkor már a jobboldal, tehát az ÖVP vette be több koalícióba, tehát egyszerűen jobban benne volt az elitekben az osztrák Szabadságpárt, mint mondjuk a német AfD, vagy a Franciaországban pedig a Le Pen, hát olyan az apja, nem a Marine Le Pen, hanem az apja, az olyan politikát folytatott, amit hát egy átlag francia hát soha nem tudott volna elfogadni, hát olyan jelszavakat hangsúlyozott, ami hát ugye Franciaországban elég erős a nácizmussal szembeni ellenérzések, tehát ott a Le Pen apja az olyan párolókat, ugye franciául jelszavakat hangoztatott, amit hát nem lehetne elfogadni. Ezért volt nagy váltás a Marine Le Pen részéről, hogy egy sokkal konszolidáltabb pártot csinált, és ez már közelebb jut ahhoz, hogy elfogadottabbá legyen. Messze van még tőle, de már közel
csak
van.
A Szabadságpárt meg ilyen gesztusokat nem tesz, vagy hát legalábbis kevesebbet.
A Szabadságpártnál ugye az eredeti kérdésed az volt, hogy miért sikeres. Alapvetően nem a bevándorlás ellenesség, ez a legérdekesebb. Ez egy alap álláspontjuk, ettől még nem nyernének. Két dolog van, amivel összehozhatók egyrészt az AfD-vel, hogy a dolgozó kisember vagy a kisemberekkel foglalkoznak, és a legjobb magyarázat most a választás után született, az egyik osztrák választási szakértő mondta, hogy az FPÖ, tehát a Szabadságpárt kiklőjék tudták elhitetni azt, hogy ők együtt éreznek az emberekkel. Nem is az, hogy az érdekeiket képviselik, hanem hogy az anti-elit állásponttal, elitellenes állásponttal azt éreztették a szavazók jelentős részével, majdnem 30%-ával, hogy ők törődnek velük, míg az elitek nem törődnek veletek. Ott volt a Covid, ott van az infláció, ami Ausztriában 11%-os, és ez már olyan tragédiát okozott ott, hogy megroppant, látjuk, a néppártnak a bázisa, tehát az eddigi kormányzó pártoknak. Magyarországon egy 20-30%-os infláció sem ingat meg senkit, de Ausztriában ez pusztító hatás volt a politikában.
De hogy ezeket a problémákat András Babler is, a szociáldemokraták kancellár jelöltje is tematizált. Egy éve van nagyjából ugye a Szocdem pártnak az élén. Eléggé radikális politikát folytatott, és ezt a radikális most inkább azért mondtam, mint jelző, hogy észrevehető volt, különbözött, mint amit eddig megszoktunk mondjuk az elmúlt két évtizedben egy balközép pártól, vagy akár a jobbközép néppártól is. Tehát ő is ott volt, és kevésbé volt talán, sőt, hozzájuk képest, a szabadságpárthoz képest, egyáltalán nem voltak ugye migrációellenesek vagy idegengyűlölők hova tovább. Miért akkor a szabadságpárt tudta ezeket az embereket megszólítani, és miért nem a szociáldemokrata párt, aminek történelmileg lenne ez a feladata?
Két válasz van. Egyrészt meg tudta szólítani, de csak a városokban, mint említettem. A városokban például Bécsben nagyon jól szerepelt, tehát Thijs-Kirchenben is nyert, ahol a Babler a polgármester, ugye ez egy kisváros, ahol pont egy menekültábor van. Lényeg az, hogy hatott, de egyrészt nem volt elég ideje, szerintem, ahhoz, hogy felépítse azt, hogy ezt hitelesen képviseli a Szorznempárt. Hiszen a valódi eredeti Szorznem értékekhez tért vissza, de a Szorznempárt olyan állapotban van, és ez a válasz valójában a kérdése, de ez a második rész, hogy a Szorznemek nagyon megosztottak, és az emberek egyszerűen nem hitték el nekik, amit mondanak. Tehát a Szorznempártban ott van ez a Doszkocila, akit már mondtam. Hát gyakorlatilag ez egy bármelyik szélső jobboldali pártba beférne Európában. Semmi probléma nem lenne vele a Szabadságpártban. Sőt, ott még valószínűleg egy jó fejnek tűnne ahhoz képest, hogy kik vannak. De a Szorznempártban ő gyakorlatilag folyamatosan fúrja a mindenkori vezetést. Ezért a szavazók nem tudtak rájuk szavazni. Kicsit egy nagyon halványan olyan, mint a magyar ellenzék, hogy mondanak ötfélét, az nem jó, ha mindenki mond valamit a választóknak egy párton belül, tehát hogy akkor nem tudja fókuszálni az üzenetét. És ez történt, a Babler megpróbálta, némi sikert elért, tehát a városokban, és Bécs környékén is, tehát az agglomerációban is, tehát kisebb településeken, de az viszont Bécs körüli települések, de mondjuk Nyugat-Ausztriában, ami hát a leggazdagabb, legfejlettebb, hát ott esélye nincs a szocdemeknek. Most néztem, hogy egy körzetet nyertek, nem tudom, 50-ből, most csak mondtam valamit, de körülbelül ez az arány.
Milyen most Ausztria és Magyarország kapcsolata, és ezt most kérdezem gazdaságilag, kérdezem társadalmilag, ugye ezért több százezer honfitársunk ma már Ausztriában dolgozik, és kérdezem ezt az Európai Unió, főleg a tanács tekintetében.
Ami az osztrák-magyar kapcsolatokat illeti, tehát hivatalosan jók a kapcsolatok, ugye Nehammer kancellár és Orbán Viktor között jó a kapcsolat, Doszkocil és Orbán Viktor között is jó a kapcsolat, kivéve, ha konkrét ügyekről van szó, tehát mondjuk, ha egy magyar menekültábornak a híre, ami nem biztos, hogy épül, eljut Ausztriába, akkor a Doszkocil is fellép, meg a néppárt is simán a magyar kormány ellen. Az ország sajtó pedig hát a problémákra hívja fel a figyelmet, tehát az ország sajtóban olyan dolgok voltak, amire megkérdeztem a magyar belügyminisztériumot, és cáfolnia kellett. Tehát az ország sajtó olyanokat ír, hogy magyar rendőrök kísérik a határa a menekülteket, ami nem igaz, de ezt cáfolnia kellett a magyar belügyminisztériumnak, mert az ország bulvár sajtó az próbálja feszegetni ezt a kétoldalú viszonyt, hogy Nehammer kancellár Orbán Viktor miniszterelnök, vagy a Vučić szerb elnök együtt nézegetik a szerb-magyar határt, hogy megállítják az immigrációt, tehát a bevándorlást. Valóságban nem állították meg, hiszen Ausztriában a legtöbb bevándorló sokáig Magyarországon keresztül érkezett. Az illegális határsértők, ahogy ők fogalmaznak.
De akkor Orbán Viktor az osztrák sajtóban, az osztrák értelmiség körében is úgy van, mint a nyugat-európaiak többségében, hogy hát egyfajta rém, akivel nagyon könnyen lehet rémizgetni?
Hát azért nem ugyanaz a helyzet, mert az FP a legnagyobb párt, meg állandóan dicséri Orbán Viktor, tehát ő a példakép. Tehát a nyertes párt, az osztrák választást megnyerő párt példaképe Orbán Viktor és a Fidesz.
És hogyan vélekednek Herbert Kiklós Orbán Viktor kapcsolatáról? Ezért ők hát együtt alakítottak most egy frakciót, hát találkoztak jó néhányszor.
Kikül számára ez egy támadási felületet, Kikül lett ez egy támadási célpont, tehát hogy mondjam, támadások célpontja az, ahogy összefogott Orbán Viktorral, tehát az egy további, tehát mondjuk a baloldali sajtóban, vagy a liberális sajtóban, a Ausztriában az egy rossz pont Kikül számára, hogy kivel fogott össze, tehát hogy Orbán. Ez a patrióták frakció, ez egyértelműen kiverte a biztosítékot sok kommentár szerzőjek körében.
Ugye a koalíciós tárgyalások kezdetén járunk, de hogyha amennyiben szabadságpárti kormány lesz, vagy a kormánynak valamilyen formában része lesz a szabadságpárt, akár Kikl, akár Kikl nélkül, az segítené Magyarország pozícióját, Orbán Viktor pozícióját az Európai Tanácsban?
Ezt elemzik az osztrák szakértők már, hogyha Orbán Viktor mellett feltűnne mondjuk egy osztrák szabadságpárti kancellár, és ugyanazt mondaná, jóval erősebben tudná blokkolni az EU működését bizonyos döntések meghozatalát, különösen az Ukrajnával kapcsolatos döntésekről beszéltek az osztrák köztévés szakértői Brüsszelből, a tudósító mondta, hogy egyre több az aggodalom emiatt. A Politico azt írja, hogy Brüsszelben nem aggódnak a szabadságpárt miatt. Ugye nyilván az, hogy kivel beszélget ott Brüsszelben, az elég sokan vannak Brüsszelben ahhoz, hogy ne mondjunk egy egységes brüsszeli álláspontot. Azt biztosan kijelenthetjük, hogy vannak aggodalmak Brüsszelben az, amiatt, hogy egy szabadságpárti kancellár Ausztria, Magyarország és Szlovákia egy hármas blokkot alkotva, tehát Ficóval együtt, Ukrajna és Svájc között hozna létre egy olyan blokkot, amiben hát ugye az előbb beszéltünk arról, hogy nem tudjuk bizonyítani az orosz befolyást, de érdekes módon mindhárom országban olyan politikusok nyertek a választásokon, akik az orosz narratívához időnként elég közel álló mondatokat mondanak.
Ha tetszett a podcast, iratkozzon fel csatornáinkra. 2 hét múlva ismét itt az Atlasz. Yeah.